Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz Máté evangéliumában található a 6. részben, a 24. verszakkal kezdődően, egy verszakkal később, a 25. verszakkal kezdem majd csak a gondolkodást erről. Így szól ez. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat, nem sokkal különbek vagytok é azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliumait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy, ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van, hanem keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. És most végezetül szeretném a 24. verszakot elolvasni, amit már említettem. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Máté evangéliuma a Bibliánkban szereplő úgynevezett új szövetségi résznek az első evangéliuma, és a hagyomány szerint Máté, akit Lévinek is neveztek, aki vámszedő volt, ő ennek a könyvnek a szerzője. Természetesen, mint minden bibliai könyv, ez is rendkívül sok vitát generál, és van, aki nem egészen így gondolja. Mégis, hogy valamilyen támpontunk legyen, hogy milyen könyvet, vagy milyen könyvből olvasunk, ezért én maradnék ennél az elméletnél, miszerint Máté a vámszedő az, aki szerezte ezt az evangéliumot. Természetesen nem jelenti az, hogy ez 100%-ig biztos, de maradjunk a közérthetőség szempontjából ennél a feltételezésnél. Azt is gondolják azok, akik a szírásokkal foglalkoznak, hogy nagy valószínűséggel a Márk evangéliuma már rendelkezésre áll, amikor a Máté evangéliuma keletkezhetett, mert hogy sok olyan pontot találunk, amely utalásként megtalálható a Máté evangéliumában, és többek között a templom lerombolása, amiről tudjuk, hogy 70 után vagy 70-ben történt, ez már szerepel a Máté evangéliumában, így nagy valószínűséggel 70 után kellett, hogy keletkezzen ez a írat, és nagy valószínűséggel Szíriában íródott le, abban a Szíriában, ahonnan most annyi menekült életét féltő érkezik hozzánk. Az a szakasz, amiből én olvastam, helyesebben, ami mára ki van jelölve, az az úgynevezett hegyi beszédnek az egyik sarkalatos tanítása, és az egyik olyan üzenete, amely üzenet rendkívül sok vitát generál, vitát provokál, és ezerféle módon lehet közelíteni ehhez a kérdéshez. Ne aggodalmaskodjatok, kezdődik ezzel a felszólítással, amelyet Jézus fogalmaz meg, és ezért érdemes odafigyelni erre a gondolatra. Egyenesen arra bátorít, vagy ha tetszik, arra szólít fel bennünket Jézus, hogy nem kell aggodalmaskodni az életünk felől. Az aggodalom, az aggodalmaskodás az egy olyan dolog, amely minden ember életében tetten érhető. Szerintem nincs olyan édesanyja, aki ne izgulna a gyermekéért, aki először van kiránduláson, vagy először engedi el táborba, vagy első nap megy az iskolába. Hát nincs olyan, majdnem azt mondtam, normális édesanyja, aki ne féltené a gyermekét, vagy éppen óvodába készül a gyerek. Hát biztos, hogy tele vagyunk rettegéssel és félelemmel, aggódással, hogy mi lesz ott a mi gyermekünkkel. Mi lesz ott, mit fognak vele csinálni, vajon jól érzi magát, rosszul érzi magát, vajon hogy fog szocializálódni az adott közegben, vajon hogyan fog a társakkal, a barátokkal kijönni, hogyan fog majd játszani, és a többi, és a többi. Aggódunk a szerettünkért, aggódunk azokért, akik ránk vannak bízva, és ennek van egy egészséges változata, és van egy egészségtelen változata, amikor az aggódás, az aggodalom, az átcsaphat szorongásba. Nyilvánvaló, hogy akik ránk van bízva, azokért felelősséggel tartozunk, és ha felelősséggel tartozunk, akkor bizonyára jelen van a mi életünkben az aggódás. És most eszembe jut valaki, akinek az édesanyja nagyon nem szerette volna, hogy az ő gyermekei elmenjenek a diszkóba. De nem is tudom, hogy ma van-e diszkó, de az én fiatal koromban még volt, és a fiatalok ott akarták jól érezni magukat. De úgy gondolta ez az édesanya, hogy nem biztos, hogy jó lesz, hogyha ő hatalmi szóval megparancsolja, hogy ne menjen el az ő gyermeke a diszkóba. És ezért elengedte, de a lelkére kötötte, hogy imádkozni fogok, hogy ne érezd jól magad. Igen, az aggódás az sokszor furcsa dolgokat produkál, mert lehet, hogy nem kellett volna elárulni, hogy én imádkozom azért, hogy nagyon rosszul érezd magad, és aztán gyere vissza, én elengedlek gyermekem, hogy lássad, hogy milyen bűnös helyre mész el, ott az ördögök táncolnak, és vasvillára fognak szúrni majd téged, és lehetne egy kicsit még turbózni, bocsánat a vulgáris kifejezésért ezt, hogy hogyan engedjük útjára a gyermekünket, de lehet az is, hogy valóban úgy látjuk és úgy érezzük, hogy nem jó helyen van ott a gyermekünk, és akkor vajon mit kell tenni? Ne aggodalmaskodjál, mondja Jézus. Hogy lehet ezt egészséges módon kezelni? Vagy pici gyermekünk van, én is visszaemlékeztem az első gyermekünk születése utáni időszakra, hát minden rezdülésére izgalommal reagáltunk, megvásároltuk az összes jobb és kevésbé jó és borzalmas tanácsadó könyveket, és abból próbáltunk valamiféle útmutatást találni, és aztán persze kialakult a kevésbé félelemteli időszak, amikor több gyermekünk lett már, és ha nem is rutinból, de az ember rájött arra, hogy nem kell feleslegesen aggódnia, feleslegesen ezt az érzést ébren tartani az életében, életünkben, mert vannak olyan dolgok, amiket ezzel nem lehet megoldani, sőt, általában nem lehet ezzel a dologgal megoldani semmit. Szóval visszakanyarodva ehhez a kérdéshez, van ennek egy egészséges része, és van egy egészségtelen része az aggódásnak. Most megnéztem, ugye az aggódás, az aggodalom egy olyan jelenség, ami a társadalomban fokozottan jelen van, ennek különféle változatai vannak, beszélhetnénk stresszről, depresszióról, ami az aggódással indul és kezdődik, és ebben a nyomorúságban, ha tetszik így, a lakosság 20%-a szenved. Ez egy óriási szám. Minden ötödik ember abban szenved, hogy valamitől retteg, stresszel. Nem is gondolnánk, már biztos van, aki tudja és foglalkozott ezzel, hogy mennyi minden testi problémának az okozója a stressz. Többek között, vagy az aggódás, a túlzott aggódás. Többek között a cukorbajnak az egyik alap problémája a stressz. Olvastam valahol egy jópofa írást, ahol felhívja arra a figyelmet, hogy ha az ember kinevelik egy magasabb beosztásba, az a pénztárcájának jót tesz, de az egészségének nem biztos. Mert ott sokkal több felelősséggel járó munkakört kell betöltenie, amelyben rengeteg olyan hatás éri, ami nem biztos, hogy az egészségére jó hatással lesz, az egészségét jó irányba fogja elmozdítani. Hát van-e valami megoldás arra, hogy az ember az élet kihívásaira valamilyen formában normális módon reflektáljon? Tehetnénk ezt a kérdést föl ezek után, amit itt elolvastunk a hegyi beszédből. Arra bátorít bennünket Jézus, hogy ne aggodalmaskodjunk. Milyen egyszerű lenne a gyógyászat, ha elmenne valaki az orvoshoz, és azt mondaná az orvos, hogy pszichológus vagy pszichiáter, ha már erről a kérdésről gondolkodunk, ne tessék aggódni. És akkor ezzel hazaengedi, felír 3 tablettát, leginkább valami placebo-szerűt, hogy a beteg megnyugodjon, és akkor innentől kezdve nem fogunk aggódni. Hát ez nem ilyen egyszerű, ez a kérdés. Mert ahogyan mondtam, természetes módon jelen van a mi életünkben az aggódás, az aggodalom. Természetes módon belopódzik a mi gondolkodásunkban, hétköznapjainkban ez az érzés, és ott van minden területén az életünknek, vagy minden területénél az életünknek, hogy egy kicsit kelljen aggódni. Azt gondolom én, hogy az is beteges dolog, ha semmiképpen nincs jelen az életünkben az aggódás. Mert nyilvánvaló, hogy az ember emberből van, nagy bölcsességet mondtam már is, és olyan gondolatok fogják körbe, olyan gondolatok kísértik, ha tetszik, amelyeknek nem biztos, hogy minden helyzetben parancsolni tud. De úgy tűnik ebből a szakaszból, ami előttünk áll, hogy Jézusnak van erre orvossága. Azt mondom nektek, mondja Jézus, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől. Itt ő olyan dolgokat sorol fel, amely nem biztos, hogy bennünket érint, mert mondjuk anyagilag olyan helyzetben vagyunk, hogy eszünkbe sem jut az, hogy valakinek gondot okozhatna az élelem előteremtése, vagy a ruha előteremtése. Arra gondolunk, hogy ez nekünk nem probléma, akkor nem is szól nekünk ez a fajta felszólítás, mert hisz nekünk ez rendben van, mi nyugodtak lehetünk ezen a területen, az aggodalom nincs jelen a mi életünkben. Nyilvánvaló, hogy Jézus nem erre a két területre, az öltözködésre és az élelemre gondol csupán csak, bár azok előtt, akik előtt tanítja ezeket a gondolatokat, azok esetében nagyon sok szegény ember volt ott jelen, és nyilvánvaló, hogy őket mélyen érinthette ez a kérdés. Hanem visszakanyarodva, hogy mire is gondolhat itt Jézus, az élet minden területére gondol. Mi lesz az én gyermekem jövője? Hogyan fogom az én munkámat megtartani? Vajon a végzettségemhez mért munka területen fogok-e dolgozni? Vajon maradhatok-e azon a területen, amit én szeretek csinálni? Vajon maradhatok-e ebben az országban? Vagy nekem is el kell hagynom, és valahol Európa más területén kell munkát vállalnom. És ezek a kérdések gyötrik, kísértik az embert, és ezek a kérdések azok, amelyek nagyon sok esetben lefoglalnak, nagyon sok esetben az én gondolataimat foglyul ejtik, és már is én próbálom megoldani a problémákat. Ha valaki, én általában szeretem megoldani azokat a helyzeteket, amelyek nehézségként elintárulnak, azt gondolom mindig, hogy akkor van elintézve valami, hogyha én ezt megteszem, és biztos vagyunk egy páran ilyenek, hogy inkább magunk szeretjük elvégezni a dolgokat, mert van egy-két rossz tapasztalatunk, hogy kiadtuk ezt valakinek, és arra kellett oda menni, hogy ő megmagyarázta önmagának és a környezetének, hogy ezt nem lehet megoldani. És az ember megnyugodva elment, hogy biztos jó kezekbe hagyta a dolgot, és megdöbbenve tapasztalja, vagy tapasztalhatta, hogy az nincsen kész, az nem megoldott. És ezért van bennünk egy ilyen vágy, vagy bennem legalábbis van egy ilyen fajta érzés, hogy szeretem végig kísérni a munkának a folyamatát, mert akkor nyugodt vagyok, hogy az el van intézve. És persze ennek is van kóros változata, amikor az ember már nem bír semmit elengedni a kezéből, mert azt hiszi, hogy csak ő tud valamit megoldani, és nem nevel egy olyan generációt maga után, amely generáció ugyanilyen módon kezd gondolkodni, mindent magához akar az ember láncolni, és nem enged más szóhoz jutni, ez ugyanolyan káros és probléma. De hogyan lehet Jézus parancsát megfogadni? Ne aggodalmaskodj! Hogyan lehet ezt elérni? Hogyan lehet úgy gondolkodni, ahogyan ezt Jézus parancsba adja? Két dolgot mond ebben a hosszú tízverszakos szakaszban Jézus, amit az embernek kell megtenni. Az egyik az, hogy ne aggodalmaskodjon. A másik pedig az, hogy keresd először. Emlékszem egy régi történetre, amikor is az én lelki gondozónkhoz odament valaki, és kitárta az ő lelkét, hogy milyen anyagi problémában van, és a megoldást is megfogalmazta, elmondta az én akkori lelki gondozomnak, hogy mekkora összeggel tudná őt kisegíteni ebből a bajból. És a legnagyobb megdöbbenésére ez a lelki gondozó ezt az igét idézte. Keresd először az Isten országát és az ő igazságát. Hát nem lelketlen dolog egy anyagi problémára ilyen választ adni, miközben pontosan tudjuk, hogy Jézus egyenes parancsa az, hogy ne menj el érintetlenül azok mellett, akiknek valamiféle nyomorúsága van, vagy ha kérnek tőled, adjál, és a többi, és a többi. Vajon hogyan kell akkor ezt a kérdéskört intézni? Hogyan kell ehhez a kérdéshez viszonyulnunk? Nagyon fontos ez a két dolog, amit Jézus maga fogalmaz meg. A legfontosabb pedig az a versszak, amit utoljára olvastam föl. Nagyon megdöbbentő, hogy egy ilyen egyszerűnek tűnő kérdés elé Jézus elmond egy nagyon fontos gondolatot, amely ugyanaz előző szakasznak a lezárása, de ennek a szakasznak a bevezetője is. Senki sem szolgálhat két úrnak. Hogyan jön ez az egész ehhez a kérdéshez? Tehetnénk föl a kérdést. Azzal, hogy én aggodalmaskodom az élet különféle területei fölött, és aggodalmaskodom azért, hogy mi lesz, hogy lesz, ezért én hátat fordítottam Istennek. Ha jobban bele gondolnak, van egy pici vetülete része az aggodalomnak, még akár egészséges aggodalomról beszélünk is, ami bizalom hiányból táplálkozik. Nem bízom a gyermekemben, mondjuk maradjunk a diszkós példámnál, hogy ő ott vigyázni fog magára. Nem adok neki kellő bizalmat, hogy az a nevelés, az a szocializáció, amin ő átment, ahogyan ő nevelkedett, az kellő tartást fog neki adni. Ne érezze jól magát, ne menjen el, ne hagyjon el engem, hanem itt maradjon, mert az én szoknyám környékén van, vagy az én nadrágom környékén, mert nem csak a hölgyek szoktak aggódni, mi férfiak is szoktunk aggódni. Egy pici kis bizalom hiány. Nem bízom abban, hogy akit elengedtem, akit útjára bocsátottam, az őszinte, az, amit ígért, az be fogja tartani. Van egy nagyon érdekes történetem, ahol egy fiú, aki éppen próbálkozott azzal, hogy hogyan lesz nagyobb fiú, és kicsiként éppen dohányzott, és úgy gondolt, hogy ezzel fogja a világnak megmutatni, hogy ő milyen nagy. De egy olyan közegben nőtt fel, ahol senki sem dohányzott, úgyhogy egy másodperc alatt le lehetett venni azt, hogy ő rágyújtott az iskolába. És az édesanyja rámerett, és azt mondta, hogy gyermekem, te dohányoztál, ő állította, hogy dehogyis gyújtott ő rá, dehogyis próbálkozott ő ilyenfajta nagyoknak való dologgal. És ott volt az édesapja is, és azt mondta, hát, hogyha ez a gyerek azt mondja, hogy nem dohányzott, akkor nem dohányzott. Sosem felejtette el ez a gyerek ezt, pedig nem mondott igazat, de a bizalom az megteremte a maga gyümölcsét. Nem mersz bízni Jézusban, ha ő egyszer azt állította, hogy keresd először az Isten országát és az ő igazságát. És azt állította, azt parancsolta, hogy ne aggodalmaskodj. Nem mered rábízni az életedet? Erről szól ez a rövid szakasz. Kerülgethetjük különféle példákat, mondhatunk, de vajon elmerem-e hinni, hogy ebben a korban, amiben élek, ezek között a kihívások között, amelyek ennek a századnak a kihívásai, ennek a felgyorsult világnak a kihívásai közepette, az igazmondó Istennek lehet hinni, s ha ő egyszer azt mondta, hogy ne aggodalmaskodj, és azt tanácsolta, hogy ennek a gyógymódja az, hogy keresd először, vajon elmered-e neki hinni. Amen. A 280-as ének első verszakát énekeljük el.